Ne félj, mert én veled vagyok, ne félj, mert én megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Dániel próféta könyvének 3. részéből, a 3. rész 13. versétől a 29. versig terjedő igeszakaszból. Akkor Nabukodonozor nagy haraggal és felgerjedéssel meghagyá, hogy hozzák elő Sidrákot, Misákot és Abednégót. Erre elhozzák a férfiakat a király elé. Szól a Nabukodonozor és mondanékik: Sidrák, Misák és Abednégó, szánt szándékból nem tiszteletek-e az én Istenemet, és nem imádjátok-e az arany állóképet, amelyet felállítottam? Ha tehát készek vagytok, mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, leboruljatok és imádjátok az állóképet, amelyet én csináltattam. De ha nem imádjátok, tüstént bevettettek az égő tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki megszabadítson titeket az én kezemből. Felelének Sidrák, Misák és Abednégó, és mondának a királynak: Ó Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállítottál, nem imádjuk. Akkor Nabukodonozor eltelék haraggal, és az ő orcájának színe elváltozék Sidrák, Misák és Abednégó ellen. Azért szóla és meghagyá, hogy fűtsék be a kemencét 7-szerte inkább, mint szokták befűteni. És meghagyá a legerősebb férfiaknak az ő seregében, hogy kötözzék meg Sidrákot, Misákot és Abednégót, és vessék az égő tüzes kemencébe. Erre ezek a férfiak alsó ruhástól, köntösöstől, palástostól és egyéb öltönyöstől megkötöztettek, és az égő tüzes kemencébe vettettek. Amiatt azonban, hogy a király parancsolata szigorú volt, és a kemence rendkívül izzó volt, azokat a férfiakat, akik Sidrákot, Misákot és Abednégót felvitték, megölé a tűznek lángja. Az a 3 férfiú pedig Sidrák, Misák és Abednégó az égő tüzes kemencébe esik megkötözve. Akkor Nabukodonozor király megijedt, és sietve felkele, szóla és mondta az ő tanácsosainak: Nem 3 férfiút vetünk a tűz közepébe megkötözve? Felelének és mondának a királynak: Bizonyára, ó király! Felele és monda: Íme 4 férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem nincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami Isten fiáé. Nabukodonozor ekkor az égő tüzes kemence szájához járula, és szóla és monda: Sidrák, Misák és Abednégó a felséges Istennek szolgái, jertek ki és jöjjetek ide. Azonnal kijövének a férfiak a tűz közepéből. És egybegyűlvén a fejedelmek, helytartók és kormányzók és a király tanácsosai nézik vala ezeket a férfiakat, hogy a tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön, és hogy egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháik meg nem változtak, és a tűz szaga nem járta át őket. Szól a Nabukodonozor és mondta: Áldott ezeknek Istene, a Sidrák, Misák és Abednégó Istene, aki küldötte az ő angyalát és kiszabadította az ő szolgáit, akik ő benne bíztak, és a király parancsolatát megszegték, és veszedelemre adták az ő testüket, és nem szolgáltak és nem imádtak más Istent az ő Istenükön kívül. Parancsolom azért, hogy minden nép, nemzetség és nyelv, amely káromlást mond Sidrák, Misák és Abednégó Istene ellen, darabokra tépessék, és annak háza szemét dombát étessék. Mert nincs más Isten, aki így megszabadíthasson. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a mostani vasárnapért. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben, a te szent hajlékodban. Köszönjük neked, hogy te adtál a szívünkben vágyat arra, hogy eljöjjünk ide, hogy élő igét hallhassunk tőled, hogy veled feltöltekezve és benned megerősödve tudjunk tovább menni az életünk útján. Köszönjük neked az elmúlt hét őrző kegyelmét, gondviselő szeretetét, amit olyan sokszor és sokféleképpen megtapasztalhattunk. Köszönjük neked, hogy most is van üzeneted, ami számunkra. Köszönjük neked, hogy tudhatjuk, bármilyen élethelyzetben is vagyunk, a te kezedben van az életünk. Kérünk, bocsásd meg nekünk, hogyha sokszor csak akkor menekülünk hozzád, amikor a félelem vagy a kétségek hajtanak bennünket. Szeretnénk, mennyei atyánk, életünk minden napját a te jelenlétedben, a te erőteredben eltölteni. Köszönjük neked azt, hogy az életünkben mindennel célod van, a próbáknak is megvan a célja az életünkben. Azért könyörgünk, hogy ezekben is tudjunk rád tekinteni hittel. Így kérünk, hogy most is csendesítsd el a mi szívünket, hogy tudjunk egyedül rád figyelni, hogy senki és semmi ne vonhassa el a mi figyelmünket rólad. Te szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.
Kedves testvérek, Isten igét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét átadni szeretném nektek. Az iménti részből, a Dániel harmadik részéből, a 16., 17. és 18. versekből olvasom. Felelének Sidrák, Misák és Abednégó is mondának a királynak. Ó Nabukadnetszár, nem szükség erre felelnünk néked. Ímé a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, ki szabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az aranyállóképet, amelyet felállítattál, nem imádjuk. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ha a saját életünkre gondolunk, vagy pedig mások élettörténetébe belepillantunk, akkor mindnyájan tudnánk két-három olyan történetet mondani, aminek az lenne a címe, hogy miért? Miért történt ez? Miért engedte meg Isten? Hogyan eshetett meg vele? Nekem is több eszembe jutott készülés közben. Az egyik ilyen például, amit karácsony táján hallottam, hogy egy férfi és egy nő mindketten a maguk elrontott élete után, egy válás után találkoznak. Időközben mind a ketten hitre jutottak. Most már kötnek egy új házasságot egymással Isten színe előtt, és nem ketten, hanem hárman indulnak neki. Elmondták mind a ketten, hogy olyan örömet és fölszabadultságot tapasztaltak ebben a kapcsolatban, amiről nem is tudták, hogy létezik. És aztán jön egy betegség, az együtt töltött idő gyakorlatilag másfél év, és a férj 51-nehány évesen meghal. Vagy megint csak egy házaspár, akik hosszú kínlódás után végre gyermeket kapnak, istenfélő emberek, és születik egy kicsi lányuk, aki nem hall. És emiatt nagy valószínűséggel beszélni sem fog tudni. Vagy ismerek valakit, aki nem akármilyen lelkipásztor, egy kis faluban. Én mindig tiszteltem a hűségét, a kitartását, nagyon nehéz körülmények között él, és nagyon nehéz emberek között dolgozik. És olyan fajta meg nem értés, és ellenségesség, és időnként gyűlölet veszi körül, amire nem találunk magyarázatot, amire ő nem ad okot, és néha az az érzésem, hogy meg kéne menteni, mert lassan kikezdi az egészségét ez a helyzet, ez a sok feszültség, és ő mégis pontosan tudja, hogy ott van az ő szolgálati helye. De nem értem, hogy amiket elszenved, azoknak mi az oka, mi a célja, miért? És eszembe jut egy nagyon komoly hívő fiatal srác, építészmérnök hallgató volt, epilepsziája volt, ez a betegség egyébként kezelhető, nem is a legdurvább fajtából, és egyszer 24 évesen egy roham után meghalt. Hívő mennyasszonya volt, egy nagy hírű református gyülekezetben szolgált, ifjúsági csoportot vezetett. Sokak életét vezetgette Jézus Krisztushoz, odaszánt valaki volt, elkötelezett. Miért? Testvérek, tudnánk sok ilyet mondani, és sok ilyen van a Bibliában is, amikor istenfélő, tisztességes hívő emberekkel történnek ilyen dolgok. És ismerős nekünk is, hogy életünk valamely állomása, mintha tüzes kemencére emlékeztetne. És néha az az érzésünk, mintha a hívő élet szinte vonzaná a tüzes kemencéket. Miért? Ebben a mai történetben az előzmény az, hogy egy Nabukadnetszár nevű hóbortos önkény uralkodó most éppen azt találja ki, hogy csináltat egy aranyállóképet, összehív boldog-boldogtalant vezetőket is, rabszolgákat is. Az az ünnepség lényege, hogy amikor megszólal az összes hangszer, akkor mindenki leborulva imádja az általa felállított, nagy valószínűséggel az ő arcvonásait utánzó róla készült aranyállóképet. És akkor itt van néhány hívő ember, akik ezt nem tehetik. Mindenféle önkényeskedők, mindenféle állóképeit nem imádhatja hívő ember. És akkor azt várja az ember, hogy itt egy negatív erő, egy negatív ember, ezek itt hárman pozitív, hívő módon reagálnak, és a jutalmuk az lesz, hogy Isten elrejti őket. Hogy Isten valamilyen módon megmenti őket. Kimenti őket a bajból, a veszedelemből, a konfliktusból. Nem kell majd szembesülniük ezzel a helyzettel, nem kell konfrontálódni. Valahol áttelelnek valami béke szigetén, és míg elvonul a veszedelem, addig Isten az ő szárnyai árnyékában elrejti őket. És nem ez történik. Nem ez történik. Egyenesen mennek neki a tüzes kemencének. Nem lehet itt elkerülni sem a hitvallást, sem a konfrontálódást, sem azt, hogy sarokba szoruljanak. Meg fogják kérdezni őket, itt válaszolni kell, és a tüzes kemencét hétszeresen befűtik. A király dühe szerint és az ő dühének a hőfoka szerint. Minden tekintetben jó úton járó emberek. Minden tekintetben elszántak. Dániel és társai példák az egész birodalomban is, azóta is az egész hívő népnek. Nem jártak kettős utakon. Mindent vállaltak. Miért? Testvérek, nem ők az egyetlenek. Hadd mondjak még egy bibliai példát, amelyik szintén ennyire plasztikus és nagyon-nagyon erős példa. Azt írja valakiről a Szentírás, hogy igaz ember volt, istenfélő és bűngyűlölő, úgy hívták, hogy Jób. És pár nap leforgás alatt elveszti az összes gyerekét, volt neki vagy 10. Elveszti a vagyonát, a házát, az otthonát. Elveszti az egészségét. Elveszti a társadalmi státuszát. Végül elveszti a feleségének a szolidaritását is, és majdnem a hitét is. És majdnem a hitét is. Gyakorlatilag erre ment ki a játék. Erről szólt a történet, hogy hogyan sikerülne azt a ragaszkodást, ami jobban van Isten felé, azt aláásni, és az ördögnek minden próbánkkal ez a célja. A hitünk fáj neki, testvérek. Nem jobb gazdagsága, dicsősége, tisztessége, a gyerekei, a szép családja, a hite. Minden történet erről szól, hogy megmaradjunk a hitben. Még Jóbot is beengedi Isten egy-egy ilyen tüzes helyzetbe, és hadd olvassak egy pár sort egy könyvből. A vasreteszek megcsikordultak, a sötét nyílásokban felhangzott az ismert kiáltás. Porondra! És az aréna egy szempillantás alatt megtelt állatbőrökbe öltözött alakokkal, mintha erdőlakókkal népesítették volna be. Gyorsan, mint egy lázasan futottak ki mindnyájan, és a porond közepére érve kezüket felemelték, és letérdeltek egymás mellett. A nép azt hitte, hogy kegyelmet kérnek, és egy ávoságon felháborodva topogott, fütyült, üres, boros edényeket és lerágott csontokat vagdosott hozzájuk, s üvöltve kiáltozta: vadállatokat, vadállatokat! De erre váratlan dolog történt. Íme bozontos tömegből énekhangok hallatszottak, s egyszerre felzendült az ének, amelyet eddig sohasem hallottak római cirkuszban. Krisztus regnát, Krisztus regnát, Krisztus uralkodik. A tömeg elámult. Az elítéltek, tekintetüket felemelve énekeltek. Látták a sápad, de átszellemült arcokat. Mindnyájan megértették, hogy ezek nem kérnek kegyelmet. És mintha nem látnának sem cirkuszt, sem a népet, sem a szenátust, sem Cézárt. Krisztus regnát zengett az ének egyre hangosabban, és a padokban egészen fel a nézők utolsó soráig sokan kérdezték önmaguktól, Mi ez? És ki az a Krisztus, aki a halni induló emberek szerint uralkodik? De közben kinyílt egy másik rács, s vadul száguldva és veszett ugatással, farkástúl rohantak ki az arénára, vérebek, szelindekek, farkasok, kuvaszok, mind szándékosan kiéheztetve, vékonyuk horpadt, szemük vérben forgott. A szűkülés és vonítás betöltött az egész amfiteátrumot. A keresztények az ének befejeztével, mintha megkövültek volna, mozdulatlanul térdeltek tovább, és csak sóhajtva ismételgették együtt, Pro Christo, Pro Christo. Miért? Olyan hőfokon égett és élt hívő életet az első keresztény gyülekezet, testvérek, ami azt gondolom, talán szabad ezt mondanom, hogy azóta se volt. A Szentlélek olyan jelenléte volt köztük, annyira kiárott közülük az evangélium. Olyan határozott választ tudtak adni koruk megválaszolatlan kérdéseire, ami megdöbbentette a körülöttük élőket. És ahogy egymással bántak, azon elcsodálkoztak az emberek, és azt mondták, nézzétek, hogy szeretik egymást. Hát mi volt a baj velük? Őket miért? Testvérek, ezt a kérdést, hogy miért, a magyar nyelvben kétféleképpen is lehet értelmezni. Az egyik értelmezés az, hogy mi okból, a másik az, hogy mi célból. Hogy Isten mi okból enged meg ilyen dolgokat, arra én most nem tudok válaszolni, és nem is próbálom meg. Arra azonban, hogy mi célból, arra tudok válaszolni, tehát ma az ige válaszol nekünk erre a kérdésre, mi célból. Testvérek, az a válasz, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, az halálgyenge válasz. Ezzel lebosszantjuk se magunkat, se azokat, akik benne vannak egy tüzes kemencébe, mert ez nem válasz. Ez nem nyugtatja meg azokat a hívő szíveket, akik a hitüket féltik, és azt érzik ettől a választól, hogy összeomlik bennük még az a maradék Isten kép is arról, hogy Isten igazságos, méltányos, szerető szívű. Isten útjai kifürkészhetetlenek, ez borzasztó válasz, mert akkor azt hitetik el velünk, hogy Isten egy önkényuralkodó és szeszélyes, és aznapi kénye kedve szerint bánik velünk, mit tudjuk mi, hogy milyen szabályok szerint, mint az olimposzi istenek, akik éppen aktuális hangulatuknak megfelelően segítettek, vagy pedig taszítottak el valakit. Testvérek, itt van a válasz ebben az igében, hogy mi célból, amit felolvastam. Nem szükséges válaszolnunk neked, ó király. A mi Istenünk ki tud minket szabadítani, de ha nem tenné is, akkor sem kellenek a te isteneid. Ez a cél. Hogy a hívő ember ajkán megfakadjon a bizonyságtétel. Hogy a hívő ember szájából elhangozzon ez, hogy a mi Istenünk élő Isten. Hogy hallja meg Nabukadnetszár és az egész udvartartása, hogy tudják meg minden pogányok, hogy nincsen ilyen más Isten hasonló, aki így meg tudjon szabadítani. Testvérek, ez a cél. És úgy tűnik, hogy olykor hívő emberek ajkán csak egy-egy tüzes kemence közelében, vagy abban benne, vagy abból kiszabadulva jön ez a bizonyságtétel. És ha van még türelmük a testvéreknek, akkor egy picit menjünk közelebb ez a két mondathoz, és nézzük meg ennek a tartalmát, mert csoda dolgok vannak ebben. Az első mondat azt mondják ezek a fiatal emberek, hogy nem szükséges felelnünk erre néked, jó király. Ez nem azt jelenti, hogy semmi között hozzá. Ez nem olyan, mint amikor a bíróság előtt az ember megmakacsolja magát, és just se nem válaszol. Testvérek, ez a nem szükséges felelnünk, ez azt jelenti, hogy király, vannak dolgok, amikről nem nyitunk vitát, amik nem képezik szimpózium tárgyát és megbeszélés tárgyát. Vannak dolgok, amiken nem vitatkozunk, és nem akarunk téged meggyőzni, és nem védekezünk. Vannak dolgok, amikről nem beszélünk, és nem kezdünk el itt most tárgyalni e fölött. Ami Istenünk, ami életünkben ilyen dolog. És azzal, hogy nem válaszolunk neked, és nem magyarázzuk meg a bizonyítványunkat, ez azt jelenti, hogy függetlenek vagyunk tőled, ó király. Ami sorsunk nem a te akaratod és szeszélyed függvénye. Testvérek, a hívő ember hitvallása az mindig függetlenségi nyilatkozat. És én készülés közben értettem meg azt, hogy miért bosszantja a hívő emberek hitvallása ezt a világot. Ezért. Mert az egy nagyon határozott függetlenségi nyilatkozat. A sorsunk nem tőled függő, király. Életünk nem a te döntéseid fogják eldönteni. És nem vagyunk hajlandó mindig az éppen aktuális gazdasági mélyrepülések keltette rettegés mentén szabni a sorsunkat vagy az életünket. És nem vagyunk hajlandók a benzin áremelés okozta sok mentén összerezdülni és összeomlani. Mert a mi sorsunk alapvetően nem tőled függő, király. És a mi sorsunk nem attól függ, hogy emberek mit mondanak rólunk, hogyan kritizálnak szeretetlenül vagy felületesen. Nem ettől függ a mi életünk, ó király, és még csak attól sem, hogy kik szeretnek és kik rajonganak, és igyekszünk ennek megfelelni, és nem elveszíteni a szeretetüket. Nem ezektől függ a mi sorsunk. És nem attól, hogy mások milyen életmódot folytatnak, és tetszik-e nekik a mi életmódunk, ó király, függetlenek vagyunk tőled. És el tudom képzelni, hogy egy önkényű uralkodót mennyire bosszanthat ez, hogy valakik nem teszik, amit mondok. Ezért van az, hogy a mi ellenségünk a sátán, mint ordító oroszlán. Nem tűri ezt a fajta függetlenségét a hívőknek. Ezért fáj neki a mi hitünk, ami meg Istenhez köt és láncol. De ez szól a hívőben nagy szabadságáról, hogy senkitől nem függ, ha egyszer Isten mellé oda csomózta magát. Csak Istentől függjön, és mástól nem kell függenie. Ha egyszer Istennek kiszolgáltatta magát, akkor senkinek nincs többé kiszolgáltatva. Ez az első üzenet ennek. A második üzenet az, hogy a mi Istenünk olyan, hogy ki tud minket szabadítani. Testvérek, ilyen nagynak látjátok-e Istent? Amikor benne vagyunk egy-egy bajba, megfordul-e bennünk, hogy Isten ki tudna minket szabadítani? Ő változtathatna. Ha nem változtat, attól nem haragszom rá, de ez nem változtat azon, hogy ő olyan nagy, hogy megtehetne bármit. Fordíthatna a dolgokon. Akik együtt voltunk január 1-én, és a Salamon imádsága fölé hajoltunk, ott volt egy ilyen rész, hogy a hívő emberek mindig így imádkoznak, hogy előszámlálják Isten nagy tetteit. Így kezdik az imádságot, hogy te, aki ezt tetted, azt tetted, kihoztad népedet Egyiptomból, és az eget és a földet teremtetted. És akkor tanultuk ezt, meg a hittanosaimmal is tanultuk, hogy ez nem azért van, mert Isten szereti, ha így hízelgünk neki, és elsoroljuk, hogy milyen nagyszerű vagy. Hanem erre nekünk van szükségünk, hogy tudjuk, hogy én ahhoz az Istenhez imádkozom. Ugyanahhoz imádkozom, aki Isten volt Mózes idejében is, Ábrahám idejében is. Ugyanahhoz az Istenhez beszélek, aki kinyitotta az ő tárházát, és mannát adott a szükségben. Föltartóztatta a Vöröstengert. Legyőzte a fáraót, egetföldet teremtett, vizet fakasztott a kősziklából, én ugyanazzal a hatalmas Istennel tárgyalok. Nekem van erre szükségem. A mi Istenünk olyan, hogy ki tud minket szabadítani. Isten nem változik, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Testvérek, ez a fontos, hogy ezt tudjuk magunkról, hogy mi ugyanabban hiszünk-e. És fontos az, hogy melyik hang az erősebb, mert ezen múlik minden. Nabukadnezár mondja, aranyállókép áll, hírnökök hirdetik, ez a szöveg mindig megy. A lelkünket erodáló, bátorságunkat elvevő, külső-belső hangok, ezek folyamatosak. De nekem kell eldöntenem, hogy melyik hangnak adok teret, melyik az erősebb bennem. Nabukadnezár hangja, vagy pedig a pásztor halk és szelíd hangja. Nabukadnezár önkénye tör össze engem, és zúz apróra, vagy pedig abban a bizonyosságban vagyok, és megerősítem a lelkemet, hogy az Istennek hatalmas keze alatt vagyok, és azt tart engem. Vagy azt mondom, hogy ilyen országban, ahol Nabukadnezárok vannak, és ilyenek a Nabukadnezárok, nem érdemes élni, katasztrófa. Nincs semmi kilátásom. Vagy pedig azt mondom, hogy ne örüljön ugyan ellenségem, az Úrra nézek szüntelen, aki jobb kezem felől van, és a láthatókon túl, a láthatatlanokra is nézek, a jelenlevő Isten országára, és a köztünk láthatatlanul, de valóságosan itt járó Istenre, aki folyamatosan munkálkodik, mindaddig, amíg ő vissza nem jön, Jézus el nem jön. Mire nézek? Mit hallok? Testvérek, Nabukadnezárt elhallgattatni nem tudjuk. Az aranyálló képet beöntetni nem tudjuk. De azt, hogy hogyan válaszolunk rá, hogy én azt magamban hogyan rendezem el, hogy én mire nézek, azt én döntöm el. Az az én hatalmamban van. Abban Nabukadnezár nem szólhat bele. És itt van a harmadik tartalma ennek a szép hitvallásnak. De ha nem tenné is. Mi a te isteneidet nem imádjuk, ó király. Testvérek, valaha éreztétek ennek a mondatnak a kihívását és a súlyát, hogy ha nem tenné is. Persze azt várjuk, hogy szabadítson meg. De mi lesz, ha nem teszi? Eljutottunk-e ide, hogy ha nem tenné is? Ha nem hoz ki a tüzes kemencéből is, akkor bejön oda velem. Akkor ott fog engem megtartani. Mert a tüzes kemencék nem azért vannak, hogy az életünk elveszem, vagy hogy minket tönkre tegyen Isten, hanem majd látjuk, hogy mire valók. Ha nem tenné is, akkor sem választunk másik Istent. Testvérek, olyan nagyszerű dolog volt itt a végén olvasni azt, hogy a király csodálkozik, hogy három embert küldtünk, de hogy négyen vannak. És a negyediknek az ábrázata olyan, mint valami Isten fiáé. Testvérek, ha nem tenné is, akkor maga megy be veled, Jézus Krisztus, aki maga Isten fia, vagy angyalt küld. Legyen áldott Isten azokért az angyalokért, akik ott voltak egy-egy kemény próbánk mellett. Lehet, hogy nem szóltak, csak ott álltak, helyt álltak. Lehet, hogy mi nem tudtunk már reménykedni, de ők reménykedtek helyettünk. Lehet, hogy mi már nem tudtunk imádkozni, de ők imádkoztak helyettünk. Isten megtartani akar abban, hogy mire kérünk a tüzes kemencéből, addig azt vegyük észre, hogy nem őrültünk bele, nem zakkantunk meg. A tűz sem perzselte meg a ruhájukat, még a tűznek a szaga sem érzett rajtuk, sértetlenül jöttek ki, azt olvastuk. Csak a kötelek égtek le. Arra való a tüzes kemence a mi oldalunkról, a hívő ember életében, hogy a kötelek leégjenek. Hogy egyre szabadabbak legyünk a szolgálatra. Egyre szabadabbak legyünk arra, hogy Jézus Krisztus képviseljük ebben a világban. És befejezésül hadd olvassak egy verset Tóth Árpádtól való, de nagyon szépen összefoglalja mindazt, amit próbáltam elmondani. Pénzt, egészséget, sikert, másnap uram többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim között próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltókése bennem téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom, és győztes táblatokba néz, könnyekkel szépült, orcsát fényű arcom. Erről szól az egész, testvérek, csak a kérdés az, hogy tied-e az én harcom? Az Úr harcait harcoljuk-e, vagy a saját csöltéinket vívjuk nap, mint nap? Ezt kell tisztáznunk magunkban, hogy Krisztusban vagyok-e már, vagy pedig Krisztuson kívül vagyok. Mert ha az Úr harcait harcolom, akkor tied az én harcom. Akkor nem az én ügyem ez. Az én életem már nem az én ügyem. A te ügyed minden sorsom és minden harcom. És akkor megvalósul az, hogy távlatokban néz, túl a láthatókon, könnyekkel szépült orcát fényű arcom. Hogy elváltozzunk az ő ábrázatára, mondja az ige. Azért vannak a próbák, hogy szentségében részesüljünk. Hogy minél inkább feltöltekezzünk ő vele, hogy minél nagyobb felületen érintkezzünk vele, hogy minél több legyen bennünk a Krisztus, mert egyébként csak magunkat adjuk gyógyíthatatlanul. És arra nem igen van szükség. Ő rá van szükség. Hogy tudja meg mindenki, hogy van Istene Isten népének, és hogy nincsen más ilyen Isten, aki így megszabadítson. Imádkozzunk. Édesatyám, köszönjük neked a te gyönyörűséges beszédedet. Köszönjük, hogy valóban azt érezzük, hogy semmilyen más beszéd és írás és szó nem tudja így megfogni a gondolatainkat. Nem tudja így megragadni a lelkünket. És köszönjük, hogy tényleg igaz, hogy még a mi halandó testünket is megeleveníti a te beszéded. Köszönjük annak jó ízét, igazságát, velőkig hatoló hatalmát. Köszönjük, Úr Jézus, azt, hogy ha kitesszük magunkat a te szavadnak, az olyan sok mindent elvégezhet bennünk. És köszönjük, hogy nem csak a fülünkre és a szívünkre hat, hanem az akaratunkat is formálja. És hogy kérjük most tőled azt, Istenünk, hogy ha elmegyünk innen és kezdődik az életünk Isten tisztelete, akkor hadd tudjunk ilyen bizonyságtevő életek lenni ebben a világban. Adja szánkra szót, amikor mondani kell valamit. Egy mondatot talán rólad, hitről, életről, halálról, hogy készek legyünk számot adni a bennünk levő reménységről. Bocsásd meg, hogyha hallgatunk, amikor beszélni kéne, és beszélünk, ha hallgatni kéne. Tégy minket csendesebbé, összeszedettebbé, és adj gyökeres szót a szánkba. Édesatyánk, imádkozunk azért, hogy áld meg a következő hetünket, ránk váró feladatokat. Imádkozunk, Úr Jézus, azokért, akik most ilyen kérdésekkel küzdenek, hogy miért, akik a tüzes kemencében vannak. Ha mi lehetünk angyalaik, akkor erősíts meg erre a szolgálatra. És kérünk, hogy hozd ki őket győztesen, hitvallásra. Hallgass meg, Urunk, a betegek kérését, imádságát. Imádkozunk a gyermekekért, fiatalokért. Kérünk a Jókai iskoláért, annak a jövőjéért. Imádkozunk, édesatyánk, az egyház jövőjéért. Kérünk az ökumenikus alkalmakért. Add, Urunk, hogy legyen azoknak áldásuk, hasznuk, olyanok, amik életre bátorítanak bennünket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Minden nép a maga Istenét szolgálja, és mi is a mi Istenünket szolgáljuk örökkön örökké. Ámen.